Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László. Pénteki adásunk tartalmából... Áder János köztársasági elnök látogatása Ferenc pápánál a Vatikánban. Ferenc pápa péntek reggeli szentmiséje. Fogadjuk hálásan szívünkbe életünk utitásait. Imára kulcsolt kézzel. 116 éves a francia André nővér, Európa legidősebb lakosa. Pater Vértesajai László jegyzete. Most hallgassák meg Gerjú Ágnes beszámolóját Áder János köztársasági elnök Ferenc pápánál tett látogatásáról.
Február 14-én pénteken délelőtt Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta a magyar államfőt, aki feleségével és kíséretével érkezett az audienciára. Áder János angolul köszöntötte a pápát, majd emlékeztette arra a magyar mondatra, melyet ő is ismer, Isten éltesse. Ezt követően az apostoli palota könyvtárában fél órás, szívélyes légkörű magán megbeszélést tartottak, amelyen Páter Vértesajai László jezsuita tolmácsolt. Közös elkötelezettségként a teremtett világ védelméről, azon belül is hangsúlyosan a vízvédelemről esett szó, tekintettel a pápa most megjelent Querida Amazonia kezdetű apostoli buzdítására. Áder János meghívta a pápát a szeptemberben tartandó nemzetközi eukarisztikus kongresszusra. A Szentatya jelezte, hogy nagyon szívesen eljönne Budapestre. Ezt 100%-os elköteleződésnek nem lehet tekinteni, de több volt, mint egy egyszerű udvarias nyilatkozata felkérésről, mondta később az elnök. Áder János egy zsolnai eozin szobrot ajándékozott a pápának, mely egy meditáló szerzetest ábrázol. Az alkotás 1908-ból való, Damkó József szobrász művész munkája. Az elnök elmondta a pápának, hogy előző nap megtekintette a Lateráni Bazilikában ugyanennek a művésznek egy másik alkotását. Az 1909-ben készült dombormű emléket állít II. Szilveszter pápának, aki elküldte a koronát Szent István magyar királynak. A pápa egy bronz plakettel viszonozta az ajándékot, mely a régi Szent Péter bazilikát ábrázolja, illetve pápasága dokumentumait, továbbá a béke világnapi üzenetét és az emberi testvériségről szóló dokumentumot adta át a magyar elnöknek, hozzátéve angolul a békért és az agresszió ellen. A pápai audiencián és az azt követő államtitkársági megbeszéléseken Áder János és Pietro Parolin bíboros államtitkár, valamint Miroslav Vahovszky prelátus külügyi államtitkár helyettes között megelégedéssel nyugtázták a jó kétoldalú kapcsolatokat a Szentszék és Magyarország között. Emlékeztettek rá, hogy 100 évre nyúlnak vissza a diplomáciai kapcsolatok, melyeket 30 éve újítottak meg. Kitértek az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, melyet szeptemberben ünneplünk Budapesten. Ezen kívül tárgyaltak olyan kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákról, mint a társadalmi igazságosság, a befogadás, a család előmozdítása, a teremtett világ védelme, továbbá Európa jelene és jövője, tájékoztat a Szentszéki közlemény. Az elnöki kíséret tagjai között volt többek között Habsburg Lotaringiai Eduard, szentszéki magyar nagykövet, érsegi Márk Aurél a nagykövetség első beosztottja, Német Norbert atya a Pápai Magyar Intézet rektora. Áder János február 13-án délután díszvendégként részt vett Rómában a Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatainak évfordulóját ünneplő koncerten, ahol a budapesti Kodály Zoltán Kórusiskola jubiláte leánykara lépett fel, ifjabb Sapszon Ferenc és Sapszon Borbála vezényletével. Beszédet mondott Habsburg Lotaringiai Eduard, illetve Miroslav Vahovszky prelátus, a Szentszéki Államtitkárság külügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Áder János ezt megelőzően találkozott a szuverén máltai lovagrend nagykancellárjával. Február 14-én délután pedig Sergio Mattarella olasz államfővel folytatott tárgyalásokat. Áder János a vatikáni audiencia után a Szentpéter téren nyilatkozott megbeszéléseiről.
Két, nyugodtan mondhatom, hogy a tervezetnél hosszabb megbeszélést folytattunk. A Szent Atyával is egy kicsit hosszabb ideig tudtunk beszélni, mint ami az eredetileg tervezett volt. A bíboros államtitkár úrral pedig jóval hosszabbra sikerült a megbeszélés. Ez inkább csak a dolognak a hangulatához és lelkiségéhez tartozik. Két téma volt, ami hangsúlyosan a Szent Atyával való beszélgetésen, és részben a bíboros úrral való beszélgetésen is előtérbe került. Azzal a szándékkal érkeztem ide, és ezt mind a két tárgyaláson ezt a kérdést előkelő helyen szerepeltettem, hogy meghívjam, és érvekkel meggyőzzem a Szent Atyát arról, hogy jöjjön el, vegyen részt a szeptember 13-a és 20-a között megrendezésre kerülő eukarisztikus világkongresszuson. Az érvek között szerepelt többek között az, hogy 100 éve vettük fel a diplomáciai kapcsolatot a Vatikánnal, és 30 esztendővel ezelőtt újítottuk azt meg. Hasonlóan fontos érv, hogy közel negyed százada, 25 esztendeje nem járt pápa Magyarországon, utoljára II. János Pál látogatta meg hazánkat 1996-ban. Ugyancsak fontos érv volt, hogy a tavalyi csíksomlyói látogatása a Szent Atyának rendkívül sikeres volt a hívek körében, és biztos, hogy hasonló szeretettel fogadnák a magyarországi hívek is az eukarisztikus kongresszus keretében. És én azt gondolom, hogy mindaz a program, amit már ismerünk, hiszen a program tervezete az eukarisztikus kongresszusnak összeállt, nagyon sok izgalmas találkozásra, Magyarország arcának nagyon sokrétű bemutatására, nem csak a hitéleti, nem csak a liturgikus, hanem kulturális, a kisebbségek kultúráját is bemutató lehetőséget biztosít majd. Bemutattam a Szent Atyának a tervezett programot, nagy érdeklődéssel tanulmányozta, kiemeltem belőle néhány részt, amit én fontosnak gondoltam, és a vége a beszélgetésnek az volt, hogy ő nagyon szívesen eljönne, ezt még 100%-os elköteleződésnek természetesen nem tekinthetjük, de azt gondolom, hogy több volt ez, mint egyszerű udvarias nyilatkozat a felkérésről. Legalább ennyire biztatónak tekintem Parolin bíboros úrnak a záró mondatát, amikor búcsúztunk, hogy nagyon nagy öröm lenne számára és nagy megtiszteltetés, hogyha el tudná kísérni a Szent Atyát budapesti útjára. Úgyhogy ez már azt hiszem, hogy nem alap nélkül tölt el minket bizakodással. Egy ázsiai út van a magyarországi út előtt, de ha nem is az elejére, de talán a végére, az utolsó részére, második felére, az áróbisére, a Szent Atya el tud jönni Budapestre. Másik kérdés, ami a Szent Atyánál hangsúlyosan szerepelt, ez a néhány nappal ezelőtt kiadott pápai buzdítás, ami Amazóniáról szól, és lényegében azt a gondolatot viszi tovább, ami a Laudato Si-ben is megfogalmazódik, a felelősségünket, közös felelősségünket a teremtett világ iránt, és különösen ezen belül a víz védelme, a vízbázisok megőrzése és a természetes vizek megóvása gyermekeink, unokáink számára, hogy ez kiemelten fontos a Szent Atya számára, és erről szól többek között ez az apostoli buzdítás. Egyetértettünk abban, amit úgy szoktunk megfogalmazni leegyszerűsítve, hogy a 20. század az olaj évszázada volt, a 21. század pedig már most a víz évszázada, és még inkább az lesz, tehát az egyik legnagyobb probléma, legnagyobb kihívás az emberiség számára, minden egyes ország számára, hogy hogyan tud megfelelő mennyiségű és jó minőségű vízről gondoskodni az ott élők számára. Erről beszélgettünk, és a teremtett világ iránt érzett felelősségről, és számot adtattam arról a Szent Atyának, hogy Magyarország mit tett annak érdekében, hogy ne csak beszéljünk róla, tehát ne csak egy elméleti kérdésként kerüljön ez a téma terítékre, hanem konkrét megoldási javaslatok is, többek között például a három vízvilág találkozó megszervezésével, konkrét programok, konkrét megoldási javaslatok felmutatásával. Én azt gondolom, hogy nem csak Magyarország számára, vagy a Magyarországon élők számára tudunk ezekre a problémákra, hanem is teljes körűen, de megoldást mutatni, hanem a környező országok, vagy a világ más országai számára is. Én kértem a Szent Atyát, hogy támogasson egy tábori lelkészi kinevezést, ami most már egy éve húzódik. Nagyon sok magyar katona teljesít szolgálatot külföldön, külföldi missziókban, ezért is fontos lenne.
Pietro Parolin bíboros államtitkárral folytatott megbeszélései során nyilván előkerültek a kétoldalú kapcsolatok. Hogy látja, elnök úr, az elmúlt 30 évben mennyire sikerült ezeket továbbfejleszteni?
Én azt gondolom, hogy a beszélgetés nem csak amiatt, mert hogy a tervezetnél jóval hosszabb volt, hanem a hangulatát tekintve is rendkívül oldott, őszinte, nyílt, és lényegében komoly, vita, véleménykülönbség, nézetkülönbség, megoldásra váró feladat, pláne konfliktus nincs Magyarország és a Szentszék között. Közös gondolkodásra igénytartó témák, inspiráló helyzetek, megoldásra váró feladatok, azok vannak természetesen, és ezekről is beszéltünk. Még egyszer mondom, egy nagyon jó hangulatú, oldott beszélgetés volt ez, aminek reményeim szerint lesz Magyarországon folytatás, hiszen a bíboros úrtól azzal búcsúztunk el, hogy reméljük, vagy remélem én legalábbis, hogy Budapesten hamarosan tudjuk ezt a megkezdett beszélgetést folytatni.
Vannak-e olyan kezdeményezések Magyarország részéről, amit a Szentszék most elismert vagy értékelt?
Van egy olyan dolog, amiről elég részletesen tudtunk beszélni, ez a Hungary Helps program, ami Magyarország számára egy fontos program. Ugye elmondtam a bíboros úrnak, hogy ma már államtitkári rangú személy felügyeli ezt, és komoly programokat szerveztünk, aminek két eleme van. Részben segíteni ott, ahol a baj megtörtént, kórházakat felújítani, újraépíteni, iskolákat, egyházi létesítményeket, templomokat, hogy az emberek újra megtalálják ott az élet értelmét, és megkapják az élet normális viteléhez szükséges feltételeket. Ebben segítünk a magunk szerény eszközeivel, és azok számára pedig, egyre többen vannak sajnos, akik nem érzik magukat biztonságban a hazájukban, azok számára, megint csak bizonyos korlátok között természetesen, lehetőséget biztosítunk arra, hogy Magyarországra jöjjenek, akár magyar állampolgárságot szerezzenek, legyen szó Libanonról, legyen szó Szíriáról, vagy részletesen beszámolhattam például a Venezuelából Magyarországra érkező menekültekről, ugye ott nem a keresztény üldözés miatt jönnek Venezuelából, hanem a polgárháború miatt, de ma már közel 600 ember, kevesen tudják ezt, de ma már közel 600 ember érkezett, akik magyar felmenőkkel, egyik ágon, vagy mindkét ágon magyar felmenőkkel rendelkeznek, magyarul már nem tudnak, talán már a nevük sem emlékezhet a magyar gyökerekre, de mégis ebből a polgárháborús helyzetből Magyarország felé vették az utat, az útirányt, Magyarországot új hazájuknak tekintik, nagyon sokan közülük magyar állampolgárságot is kaptak, tehát a segítség, a karitatív megnyilvánulás a magyar államnak, a segítő készség a magyar államnak ezekben a programokban azt gondolom, hogy jól tetten érhető. Otthon pedig hát van tennivalónk, hiszen erről is beszéltünk részletesen, ez is egyébként részben az eukarisztikus kongresszushoz is kötődik, hiszen lesz cigánymise és cigánypasztoráció, hogy a legnagyobb magyar kisebbség, a cigányság sikeres integrálódása, milyen további feladatokat jelent, legyen szó oktatásról, ösztöndíjprogramoknak a bővítéséről, a szociális ellátórendszernek a további javításáról, munkahelyeknek a teremtéséről, fiatal ösztöndíjasok számának a növeléséről, illetőleg a fiatalok számára szakma és munka lehetőség biztosításáról. De ezek mind még további, hát ezeknek egy részét, ezeknek a feladatoknak persze már részben elvégeztük, de további feladatokat adnak, és erről is elég részletesen beszéltünk.
Áder János köztársasági elnököt hallották.
Ferenc pápa péntek reggeli szentmiséje. Fogadjuk hálásan szívünkbe életünk utitásait. Február 14-én pénteken Ferenc pápa családi hangulatban mutatott be szentmisét a Szent Márta ház kápolnájában. Homiliájában búcsút vette a házi közösség egyik tagjától, Patriciától, aki nyugdíjba ment. A Szent Márta ház légköre egy tágas családi, amely sok emberből áll, akik elkísérnek bennünket életünk útján, és akik a Vatikán szívében minden nap odaadóan és törődéssel dolgoznak. Segítik egymást, ha valaki bajban van, ha beteg és szomorú valaki, és ha valaki búcsút vesz tőlük. A pápa homíliája ezúttal a Szent Márta ház hétköznapi életéről mesélt, amelyet család, nem is csak apa, anya, testvérek, nagyszülők és nagybácsik, nagynéni közösségéből áll, hanem ez egy olyan tágas család, amely egy ideig elkísér bennünket életünk útjain. A pápa elmagyarázta, hogy Patrícia 40 év munka után megy nyugdíjba, és erről a családi jelenlétről érdemes elgondolkodni. Hasznos nekünk az itt lakóknak erre a családra gondolni,
pensare a questa famiglia che ci accompagna,
amelynek tagjai elkísérnek bennünket, akik nem is laknak itt, de részesei az élet útunknak, szomszédok, barátok, munka és tanulótársak, mert hiszen nem vagyunk egyedül. A pápa a számos munkatárs nagylelkű szolgálatára emlékezik, akik gondjukba veszik, ha valaki beteg. Minden év mögött egy jelenlét, egy történet, hosszabb, rövidebb ott tartózkodás rejlik, amely jelet hagy. családias lelkület születik, amely helyet kapott a pápa szívében is. Ferenc pápa név szerint emlékezik Lujzára, Krisztinára is, továbbá a ház nagymamájára, Máriára, aki fiatalon lépett be ide, és itt döntötte el, hogy felajánlja az életét. Veletek együtt szeretnék elköszönni Patriciától, és hálásan emlékezni. Tegye ezt mindenki személyesen a maga környezetében. Legyen végül egy-egy nagy köszönet mindazoknak, akik itt dolgoznak.
A lei, Patrizia, che incomincia questa seconda parte della vita, altri 40 anni.
Önnek pedig, Patrizia, aki most élete új szakaszát kezdi, újabb 40 évet kívánunk, zárta jó kívánsággal Ferenc pápa pénteki rendkívüli homíliáját. Imára kulcsot kézzel. 116 éves a francia André nővér, Európa legidősebb lakosa. Pater vértesajai László jegyzete. Andrea szerzetes nővér. Isten éltesse Európa legidősebb és a világ második legkorosabb lakosát. Ma született február 11-én, igaz, 1944. február 11-én. Lucille Randeau 1904-ben látta meg a napvilágot Avignon közelében, Ali kisvárosában. A római pápát akkor 10. Szent Piusnak hívták, a vatikáni rádió még nem létezett, és még sok egyéb más sem. Ikér testvére, Lüdi, alig egy éves korában elment, így valamiként az élet urától megkapta az ő részét is életkorban. Szülei nem keresztelték meg Lucille-t, aki 12 éves korában Marseille-be kerül, és egy ottani özvegyorvos három árva lányának lesz dajkája. 1920-ban fogalma sem lehetett, hogy mi történik Magyarországgal, Versailles-ban a Peugeot családnál nevelő lány. Majd 19 évesen kerül Párizsba, és a Notre-Dame du Cénacle-ban megérinti az Isten ujja. Katekumen lesz, és megkeresztelkedik. Egyúttal első áldozóként fogadja Jézust szívébe. 20 évvel később megint megérinti az Isten ujja, és 1944-ben a Fils de la Charité közösség noviciátusát kezdi meg a Rue de Bacon. A gyógyvizéről híres Visi egyik kórházába kerül, ahol rendjének árvaháza van, és 28 éven át 40 árvának lesz gondozója és mindenese. 1963-ban innét éjszakás nővérnek küldik La Baume d'Oustonba, ahonnét 75 éves korában kerül időse otthonába. Hogy értsük pontosan, André nővér 41 évvel ezelőtt, 1979-ben került egy otthonba, ahonnét 2009-ben vitték Toulonba. Rosszul látok, rosszul hallok, nem mennek a lábaim, mondja, kezében tartva a rózsafüzért, imára összefűzött ujjakkal. Igen, 1944 óta, 76 éve kulcsolja a kezeit imára. Meg lehet, ez a titka az ő életének. Annak a 116 évnek. Isten éltesse, André nővér! Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Hírpercek.